Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
A tudatos fogyasztói szerep az nagyon-nagyon fontos. Ez kifejezetten jó az, hogyha egy fogyasztó tudja azt, hogy ő mondjuk csak és kizárólag nem tudom, mondjuk helyi termelők által gyártott élelmiszereket nem tudom, fogyaszt, tehát tudja, hogy csak ezeket fogja vásárolni, mert emögött van egy stabil, vagy stabilnak tűnő világkép, amiben van egy tudatosság. És a tudatosság aztán az így transferálódik máshova is. És aztán, amikor ő pénzügyi döntést hoz, akkor egy biztosabb talajon állunk, hogy ő nem fog egy olyan kockázatot magára húzni, ami az ő saját pénzügyi biztonságát megkérdőjelezi.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámpiaci beszélgetős megmondós műsora. A mai vendégeim a CIP Banktól érkeztek, Szinai Ádám és Dunai Zsolt, és annyira bonyolult és hosszú a pozíciójuknak a neve, hogy nem is kísérlem meg elmondani, majd ők elmondják, de a kettő együtt nem fért ki egy sorba, csak kettőbe. Úgyhogy rögtön azzal is kezdeném, hogy pontosan mi is a köztetek való feladat megosztás a banknak a marketing kommunikációs osztályán, és mit csináltak, amikor bementek dolgozni.
Na szia, köszönjük szépen a meghívást. Én Szinai Ádám vagyok, és hogy egyszerűsítsük az életünket. Itt most legyen az elég, hogy marketing és kommunikációs vezetőként dolgozom a CIP Bankban. Mellettem pedig Dunai Zsolt van, aki pedig...
Sziasztok! Én a digitális marketing és ügyfélélmény területet vezetem. A gyakorlatban ez teljesítmény alapú online marketinget jelent.
A te pozíció neve izgalmasabban hangzik, mint az Ádám. Kevésbé, az olyan mindenhol van, ügyfélélmény vezetőt talán ilyen formában kevésbé látunk. Mit csinál az ügyfélélmény vezető úgy reggel 8-tól délután 5-ig?
Elég szertágazó a feladat. Ugye, ahogy említettem, teljesítmény alapú online marketing kampányokat készítünk, irányítunk, vezetünk. Ezen kívül ugye a digitális ügyfélélményért felelünk, ami mindenféle online csatornák, direkt csatornák, alkalmazások, ezeken megjelenő élményt, ügyfélutat, service dizájnt jelenti. Továbbá értelemszerűen ehhez kapcsolódó különböző platformok, website, ezeknek a tartalommenedzselése, fejlesztése tartozik ebbe.
Szóval ti döntitek azt el, hogy mi történik a ti felületeiteken az odalátogató felhasználóval? Jól értem?
Technológiai szempontból igen, menedzsment szempontból, tartalommenedzsment szempontból igen, fejlesztési szempontból is, analitikai szempontból is, de minden, ami a tartalom, tehát a content, illetve tulajdonképpen a kommunikáció az ügyfelek felül, az a kommunikációs terület feladata.
És akkor itt lehet egy jól megfogni azt, hogy mi a különbség a két terület között, illetve hogy működünk mi itt ilyen szimbiózisban. Ugye ezt az a terület, amit a Zsolt vezet, azt több mint 5 éve hoztuk létre. Alapvetően ott volt egy olyan döntés, ami arról szólt, hogy a lakossági üzletággal együtt mi létrehozunk tulajdonképpen egy olyan fajta közbülső szervezeti egységet, amelyik egyszerre dolgozik a marketing kommunikációval, de a másik oldalon pedig az üzlettel. És mindezt úgy, hogy ne tegyük függővé a marketing kommunikáció hagyományos megközelítésétől, hanem a kifejezetten az üzlet támogató, sales fókuszú tevékenységét helyezzük előtérbe. És ez egy jó döntésnek bizonyult akkor. Igazából egészen addig a percig a marketing kommunikációs területhez tartozott például az egész website-nak a kezelése. De amikor létrejött az a csapat, aminek a Zsolt lett a vezetője, akkor oda átadtuk magát a webmester és a website management feladatokat is, és azt az egyszerű szétválasztást hoztuk meg, hogy minden, ami content és branding, az nálam és az én csapatomnál marad, és minden, ami technológia, és közvetlen sales támogatás, és ahhoz tartozó digitális tevékenység, az pedig a Zsoltnál van. És ez egy nagyon-nagyon, valójában egy nagyon-nagyon harmonikus és konfliktusmentes szervezeti formáván nőtte ki magát. Rögtön az elején sikerült egészen jól fölhúznunk a felelősségi határokat, budgeting szempontjából is, döntési kompetenciák szempontjából is. Tehát, hogy igazából ez az a klasszikus ellentét, ami mindig ott lappang az üzleti területek és a marketing kommunikáció között, hogy az egyik nem érti a másiknak a nyelvét című dolog. Ez nálunk egyébként, tehát amúgy hagyományosan sem volt így, pláne akkor, amikor létrehoztunk egy olyan szervezeti egységet, ami egyébként pont kihozhatta volna ezt az ilyen feszültséget.
Igen, az ember azt gondolná, hogy itt esetleg feladat duplikációk léphetnek fel, és ez konfliktus.
Így van, simán lehetett volna. De ezt nagyon-nagyon alaposan kidolgoztuk, és mint hogy minden oldalról egy nagyon együttműködésre hajazó, nagyon, tehát egy nagyon-nagyon konstruktív hozzáállás volt, tehát nyilván a marketing kommunikáció részéről is, de az üzlet részéről is, így gyakorlatilag egy nagyon szépen, gyorsan és nagyon hatékonyan tudtunk felállítani egy új szervezetet, és nagyon-nagyon jó eredményeket hoz.
Nekem ugye az a filozófiám még ehhez kapcsolódó, hogy a csapatom egy része digitalizációval foglalkozik, tehát digitális transformációval, digitális fejlesztésekkel, és itt is tetten érthető, hogy azon kollégák, akiknek tényleg az a feladata, hogy egy fejlesztés elkészüljön, egy release kimenjen, tesztelés, tehát hogy ez egy más típusú szakma ahhoz képest, mint aki azért felel, hogy az oldal ügyfélélmény szempontból, design szempontból rendben legyen, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon jó volt ez a megközelítés, amit 5-6 éve kialakítottunk, hiszen így külön válik az, hogy mi kizárólag azért felelünk, és az én kollégáim arra fókuszálnak, hogy sales szempontból milyen, akár a média, akár a kreatív, és megmaradt az a terület, az, hogy a kommunikációs részt az is egy külön felelősség és feladatkörben megmaradt más kollégáknál, és így van biztosítva az, hogy egyik sem nyomja el a másikat. Tehát nem arról szól, hogy az online marketing átalakult volna tisztán és kizárólag teljesítmény alapúvá, mert ez sem lett volna szerencsés, illetve ugye nálunk lévő ilyen szempontból kimondott ilyen feladat és felelősség hatáskörök pedig azt biztosítják, hogy az ezzel foglalkozó kollégának tényleg napi szinten kell néznie azt a teljesítményt, amit ezek a kampányok hoznak.
Világos teljesen. Amikor megtörtént ez a szétválás 5 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, azt mondtad, akkor itt pusztán csak annyi történt, hogy szétválasztottátok az embereket és a feladatokat is, vagy ez egy bővülés is volt, tehát hogy ti egy nagyobb digitális csapattal kezdtetek hozzá, és ez már elindítása volt a folyamatnak a digitális transformáció
ez
felé?
Pontosan. Ez nálunk egy elég erős stratégiai irányvonalváltás történt. Mondjuk így, hogy 6 évvel ezelőtt.
És egy év volt,
ennek volt az egyik legfontosabb része az, hogy a stratégiai digitalizáció mögé alapvetően értékesítés támogató erőforrásokat is pluszban oda tegyünk. Tehát nem csak arról volt szó, hogy meglévő kollégákat ide-oda dobálunk és újabb feladatokat adunk, hanem teljesen új kompetenciákat hozzunk be. Nélkül ez nem működött volna. Nem akartuk messze sem jobban tudni azt, amit a szakemberek tudnak, és ami kompetencia addig nem volt, azt nyilván meg kellett venni, és azt megfelelően megbecsülni.
Ja, amikor a bankszektorról vagy a pénzügyi szektorról beszélünk, akkor kicsitán közhelyes, de hagyományosan egy ilyen konzerv bankárok jutnak eszünkbe, akik ingben, nyakkendőben vannak az egész iparág, ti pont nem abban vagytok, bár ingben igen, de nyakkendőben lényegesen kevésbé, és nem is zakóba. És közben pedig azt látjuk, hogy jönnek ezek a kihívó fintech cégek, és egyszerre van egy ilyen kevert képe jelen pillanatban szerintem ennek az iparágnak, hogy vannak nagyon technológia vezérelt, nagyon modernnek tűnő cégek, és vannak nagy múlttal rendelkező tümpanonos kőépületekbe beköltözött bankfiókok. Hogyan lehet föloldani ezt az ellentmondást, és hogyan tudjátok ti ebben a challenge-eltek vagytok ebben a versenyben, és van rengeteg kihívó. Hogyan lehet fölvenni egyáltalán ezt a technológiai versenyt, és milyen szemlélettel indultatok neki ennek a versenynek? Egyáltalán ez 6 évvel ezelőtt kezdődött, vagy ez egy régebbre visszanyúló dolog, amikor ti észleltétek ezt a küzdelmet?
Ebből a kérdés dömpingből kezdem hátulról. Ez nem 6 évvel ezelőtt kezdődött. A bankszektor mindig a digitális innovációnak az élén járt. legyen az 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt. Ez ugyanígy igaz volt, amikor megjelentek az első bankkártyák, amikor a csekkből átment ugye egy fizetőkártyába, amikor először megjelentek az internetbanki szolgáltatás. Tehát, hogy a maga az innováció, az ennek az egyébként egy valamilyen hatalmas, nagy szőrös mamutnak képzelt bankszektornak mindig is egyébként a DNS-ében benne volt. Ezzel együtt borzalmasan, nem tudom másképp fogalmazni, tehát mi egy nagy, hatalmas vállalatok vagyunk, az ezzel járó súllyal és nehézségi erővel, ami így húzza vissza nyilvánvalóan a bürokratikus folyamatok irányába a tevékenységet. Ehhez képest jelentek meg egyébként a szabályozói környezet változása miatt a nemzetközi piacon ugye azok a fintech cégek, amik egyébként bizonyos pénzügyi szolgáltatásokra és termék kategóriákra elkezdtek megoldásokat hozni. Ami egy óriási előnyük, nyilvánvalóan az, hogy hogy nem kell egy ilyen legacy infrastruktúrával és egy elvárt, mondjuk így egy viselkedési normákkal, amiket a mainstream ügyfélkör képvisel, azokkal megküzdeniük, mert ők eleve egy fiatal célcsoportra, egy innovációra, egy amúgy is minden hagyományt egyébként maguk mögé dobni kívánó generációk felé kezdtek el szolgáltatni. Nekünk, mint hagyományos univerzális bankoknak, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy ez bejött, ugyanis hihetetlen módon elkezdett minket pingelni arra, hogy hello, föl kell ébredni, mert egyébként elszalad mellettünk a piac. Volt egyébként egy viszonylag, nem mondanám az, hogy pánik időszak, de ez egy elég erős concernnel teli időszak, amikor azt gondolta a bankszektor, és mindenki, hogy ebből valami nagyon nagy, tehát hogy hosszú távon nagyon nagy baj lesz.
És ez mikor volt, mikor esett?
Hát ez pont egyébként egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor ugye először megjelent, amikor látszott, hogy jön a Revolut, az N24, jön a Simple Assurance, jön bárki jön a piacra, hogy úristen, mit fogunk csinálni. Hát erre volt az a reakció, hogy nem lehúzott gatyával várjuk az ellenséget, hanem az történik, hogy próbáljuk meg azokat az előnyöket megnézni, amikben ők jók voltak, azokat behozni, valahogy integrálni, soha nem leszünk annyira. Tehát az egy teljes tévedés, azt gondoljuk, hogy egy fintech cégnek a hatékonyságának, ezekre a közelébe kerülhetünk, ez nem lehet cél. De lehetnek jobbak, tudunk folyamatokat behozni, tudunk új fejlesztési módszereket behozni, és ami nagyon érdekes volt, hogy azért egy-két év után kiderült, hogy valójában nem kell olyan nagyon félni, mert hogy ezek a szereplők alapvetően szegmens szereplők maradnak, mert nincs tőke mögöttük. Ez azt jelenti, hogy ők alapvetően hagyományos, tehát ilyen pénzforgalmi megoldásokat tudnak önni, tehát marholcson tudnak számlatranszakciókat, meg kártyatranszakciókat csinálni, ez így marhára oké. De az, hogy egy lakáshitel tudjon nyújtani, egy befektetési szolgáltatást tudjon neked úgy nyújtani, egy tanácsadást, ami egyébként a hétköznapi pénzügyekben benne van, ezt nem tudják, és nem is akarják adni. Itt van a szerepe a nagyobb bankoknak, és ami még nagyon látszik az, hogy egyébként a jövő afelé megy, hogy a fintekek egyfajta ilyen fehér termékként bekerülnek a banki portfólióba, ergo én megveszem a finteknek az egyébként zseniálisan jó szegmens megoldását, és bekerül az én szolgáltatás kínálatomba, mint mondjuk CIP Bank, vagy akármelyik másik. Az ügyfél nem tud, csak azt látja, hogy elkezd valami nagyon jól működni benne. Tehát, hogy ezek a fajta együttműködések, e felé mozdul el az egész szektor.
Tehát azt mondod, hogy a jó, modern, innovatív technológiai megoldáshoz kell az a kontextus, amit viszont mindig is a bank tudja mögé tenni.
Mind a kettő kell hozzá. Mindenkinek megvan a maga előnye, és ez egy ilyen nagyon szép szimbiózis felé megy el, bár ez rendkívül ocsmány szó, szimbiózis, mint valamilyen alien filmből jönne, de hogy egyébként, tehát ugye jó együttélést hoz.
Ezt talán annyival egészíteném ki, hogy mikor ez az egész őrületbe indult, és kicsit ilyen erőltetett buzzword lett a fintech szó, akkor is már igazából lehetett érezni, hogy egy kicsit ennek nagyobb a füstje, mint a lángja. Azért az nagyon fontos amellett, amit Ádám elmondott, hogy az ügyfelek alapvetően a frusztrációmentességet keresik bármiben. Szerencsére ez a dolog is, ez a technológiai fejlődés és fejlesztés elősegítette azt, hogy most már valamennyi banknak van nagyon jó mobil applikáció, amin keresztül könnyedén tud napi bankolást elvégezni, és hasonló szolgáltatások. És ami miatt én sosem izgultam ettől, úgymond, lehetett hallani, hogy a hagyományos bankoknak pár évig a hátra is hasonló, de amellett, amit Ádám elmondott, nagyon fontos még az, hogy a megbízhatóság. Tehát ez, ugye az ügyfeleknek két dolog, egyrészt független attól, hogy én gyakorlatilag világéletemben a digitális fejlesztésekért és a digitális marketinggel foglalkoztam, azért az, hogy van lent a főutcán egy bankfiók, ez megnyugtatja az embereket, és hogy digitálisan is akarnak bankolni velünk, akkor azért ettől függetlenül ez egy jó dolog, hogy van fizikai jelenlétünk, és lesz is fizikai jelenlétünk. Ehhez tartozik még ugye a megbízhatóság. Nyilván valaki mondjuk vagyonkezelésben gondolkodik, a megbízható tőkeerős háttér nagyon erős és nagyon fontos tényező, amellett, hogy igen, ahogy Ádám is említette, a szolgáltatási platform szélessége is olyan, hogy ezt ma azért egy kisebb fintech szereplő ezt nem tudja utánozni.
Egy érdekes jelenség alakult ki egyébként az utóbbi években, hogy volt arról szó, hogy na, vége van a bankfiókoknak. És volt egy konszolidáció, hogy mindenki ilyen szakmányra zárta be a bankfiókokat, mert hogy egyébként tényleg csökkent az igény. De láss csodát, ez megállt egy szinten, mert hogy ennek is van egy optimuma, ami az adott igényhez tartozik, ugyanis a komplexebb döntések, az élet pályának egy fontosabb időpontjain meglévő döntések is, de egy lakáshitel, vagy egy befektetésnél, amikor már van család, akkor még a fiatal célcsoport is azért azt jó néven veszi, hogy van kitől megkérdeznie. És itt az, ami egy érdekes dolog, hogy itt ehhez persze nem feltétlenül kell az, hogy legyen egy konkrét fizikai fiók, bár jó, hogyha van, mert azt azért mindenki marhára egyébként szereti, hanem bejönnek a videóbankár lehetőségek, amiben én azt gondolom, hogy egy elég nagy jövő, ami elég nagy jövő elé néz, mert az képes összehozni azt a két világot, hogy te szeretnéd azt, hogy valakit egy élő húsvér emberrel találkozzál, nem egy avatárral, nem egy, nem tudom, egy AI, bármi, amit
egy chatbottal.
Vagy egy chatbottal ökörködsz, tehát hogy ez szó nincs róla, hanem Józsival, Margittal.
Valódi ember videón érzel.
Valaki ott van, de egyébként az egész arról szól, hogy gyakorlatilag egy azonosítási pont legyen kitől megkérdeznem, ott van előttem, és egyébként pedig mindent tudok elektronikusan még intézni. De ez a fajta időszak és ez a fázis fog most jönni, és aztán majd persze érkezni, majd el fogunk oda jutni, amikor már tényleg a digitális aláírást már egyébként a szabályozói oldalról is annyira elfogadottá tudják tenni, hogy már azért se kelljen bejönni, hogy egy szerződést aláírjam, azért nagyon sok helyen már nem kell bejönni, de például lakáshitelnél pont be kell, hogy azért ott a személyes találkozásoknak a száma azért az a virtuális térben fog inkább megnőni. Tehát ott még biztos, hogy lesz konszolidálódás a fiókok számában, de mindig szükség lesz arra, hogy a nap végén, ott a cső végén, ott legyen egy élő személy.
Ehhez még talán érdekesség az, hogy ahogy említettem, így mint fintek, ugye talán nem tekinthetünk versenytársnak, hanem sokkal inkább partnereknek az ilyen jellegű cégeket. Ami azt gondolom, hogy a közeljövőnek a várató trendje az az, hogy ma finteknek hívott, de nagyobb nemzetközi bank vagy banki szolgáltatásot nyújtó vállalatok úgy fognak elterjedni, azt gondolom, hogy jelenleg ugye ma bankok tipikusan ezek lokális, tehát magyarországi vállalatok. Lehet, hogy egy nemzetközi leánybank, ugye mi esetünkben is az Intézának a leánybankja, de alapvetően magyarországi vállalatok, és be fognak jönni a piacra ilyen globális vagy nemzetközi vállalatok. Tehát bankok lesznek, nemzetközi bankok lesznek, ahol tulajdonképpen az lesz a megkülönböztető jelege ennek, hogy valószínűleg jóval magasabb ügyfélkörnek fognak szolgáltatást nyújtani ezek a cégek, így kvázi a helyi bankok így versenytársakat fognak kapni, de nem a fintechség vagy a big techség itt, ami azt gondolom, hogy versenyt fog jelenteni a következő 10-15 évben.
Ma az ügyfélkörötöknek mekkora része az, aki fizikailag használja a bankfiókot, mint intézményt? Ezt azt tudjuk, hogy
buduban megy? Igen, tudjuk. Inkább arányt mondanék erre, és úgy, hogy egy fiókban mondjuk havonta összesen, tehát mondjuk egy átlagos fiókban 3 és 5 ezer ügyfél kontakt van egy hónapban. És ezt mondjuk azt, hogy ez egy átlagos fiók. Ennél van, amelyik sokkal többet és sokkal nagyobbat, és van, amelyik sokkal kevesebbet. Azért nem mondok erre konkrét számokat, mert hogy egyrészt részben ezek banktitkot, vagy nem is mondtuk, üzleti titkot jelentének, de hogy alapvetően nem egy, nem az van, hogy kilométeres sorok állnak, de az sincsen, hogy üresen vannak. Tehát, hogy a fiók szám az alapvetően passzol ahhoz, amekkora tényleges személyes ügyfél érdeklődés van.
Az mennyire lehet meghatározó irány a jövőbe, amit itthon is egy-két helyen, a közösségi bankoknál lehet látni, hogy egészen eltolják a bank fiókot ebbe a közösségi térélménybe, és néha gyakorlatilag a maga a banki ügyintéző az szinte nem is jelenik meg látható módon, csak valahogy eldugva a bankfiókba. Tehát, hogy kap egy ilyen plusz funkciót a fiók, ez mennyire nyerhet nagyobb teret.
Vannak olyan országok, ahol ez biztosan működik. Magyarország nem tartozik ezek közé egészen biztosan. Tehát vannak ilyen kísérletek. Én egészen őszintén nem láttam még olyat, nem tudok róla, ettől még ez még létezhet, hogy sikeres, hogy ez egyébként ebből egy olyan eredmény született volna ezekből a kísérletekből, amik azt mutatnak, hogy e felé kell elindulni. Például mit csinál a mi tulajdonosunk, az Intesa San Paolo Olaszországban? Ott van az a fiók modell, amit ott bevezettek, nem mindegyik fióknál, de fiókhálózatnak nagyjából a fele, és ezt értsd, Olaszországban ez ilyen tízezres. Tehát tízezres fiók számot jelent. Bevezettek egy olyasfajta fiók modellt, amikor a fiók gyakorlatilag egy ilyen pseudo közösségi térként is üzemel. Tehát azt jelenti, hogy bármikor bemehetsz napközben dolgozni, tehát hogy neked kell egy meetinget akarsz az üzleti partnereddel, akkor például a bankfiókban te használhatsz egy erre fönntartott fiók részt, vagy mondjuk ott a fiókban kifejezetten beülhetsz kávézni, elolvashatsz egy újságot, egy könyvet olvashatsz. Tehát vannak ilyenek, megbeszélgethetsz bárkivel. De most itt jön be az, hogy ez Olaszországban működik. Persze, hiszen az egész nemzeti kultúra alapvetően egy közösségi kultúra, amiben nyilvánvalóan a közösségi terek kialakítás az egy természetes fejlődési pont. Nálunk ezt nem, mi több fiókot egy kicsit ehhez hasonló módon alakítottuk át, de pont ezeket a közösségi funkciókat, ezeket nem tudtuk bevezetni, mert nem tudunk igényt sem teremteni rá. Nem, hogy igény lenne, hanem akkor még lehet igényt teremteni, de igényt sem tudunk rá teremteni. Tehát, hogy ezek a tehát azt gondolom, hogy annak nincs jelenleg, még nincs túl nagy terepe, hogy bemenjek, és akkor ott van valami, és akkor beszéljek egy videóbankárral, aki mondjuk még bemegyek Kecskeméten egy fiókba, de ahol nincs senki, hanem csak monitorok vannak, és Budapesttel beszélget. Szóval akkor miért is menne be oda például? Tehát ezt a modellt sem tudjuk sem lehet. Ezek nagyon-nagyon érdekes ezek a kísérletek, amik nagyon-nagyon kultúra specifikusak. És az ilyen megoldások globális megközelítése, az totális zsákutca, jellemzően nem is próbálkozik vele senki, mert tudni kell, hogy minden piacon mi az, ami működik.
És azt is látni kell, hogy a mi szektorunk ilyen szempontból kicsit speciálisabb. Ugye vannak példák arra is, hogy kicsit ilyen showroom jellegűen alakítsuk ki a fiókokat, tehát nem egy tanácsadóval közvetlenül beszélget valaki, hanem egy nagy tér, és akkor ott úgy mindenki jön megy, de ahogy a telekommunikációban ugye már azt látjuk, plázákban vannak, vagy akár ilyen brendek is megjelennek, hogy megmutassák magukat. De ugye
brandstore-ok.
Igen, de a brandstore-ok is ilyenek, de ugye egy banknál ez talán így kevésbé hasznos, hiszen nem kevésbé lehet így kitenni, bár ugye telekommunikációs boltba kiteszünk egy új telefont, egy új iPhone-t, és akkor ott bemennek az emberek, és ezt nézegetik, ez így
egy érthető. Új hitelterméket az ablakba tenni, egyel bonyolultabb.
De úgy közben egyébként meg az is érdekes, hogy ebben a rendkívül nagy digitalizációs és online világban azért is kell a fiók, hogy bejöjjön az ügyfél, hogy megmutassuk neki, hogy működik a mobil app. Tehát, hogy szívesen használná, de fogalma, és ez persze egyszerű azt mondani, hogy rosszak a tutorial videóink, vagy valami, de nem erről van szó, tehát megnézi, de ez nem így működik az ember.
Igen.
Nem, egyszerűen nem, tehát nem, hiába nézi, megnézte, de azért
Ezt mennyire gyorsan tud lekövetni egy pénzintézet egy ilyen észrevételt, mert ez egy megfigyelés, nyilván kitalálja azt, hogy lesz videó, stb., és utána hogy tudtok arra reagálni, hogy akkor el kell magyarázni.
Erre nagyon jó példa, ugye nekünk létezik egy online személyi kölcsönigénylési folyamatunk, ahol az alkalmazásban, hogyha van előre jóváhagyott összeg, gyakorlatilag néhány kattintásra, néhány gomnyomásra már lehet is pár perc alatt egy hitelt folyósítani. Amikor ez a folyamat elkészült, akkor nyilván az volt a fejekben, hogy ez egy kicsit így átalakítjék, mert nem fognak bejönni a fiókba, ez már ez lesz, ez a jövő, és így a legtöbben így fognak majd hitelt igényelni. És utána a várakozásunktól eltérően lehetett látni, hogy jóval több volt azon ügyfeleknek az aránya, aki ettől függetlenül ehhez kérte a tanácsadó segítségét. Tehát praktikusan bementek a fiókba, és megbeszélték ott valakivel, hogy én ezt most akkor most ezt úgy megnyomom, ez így rendben van.
Én ezt szeretném az appon megcsinálni, de a fiókost kérte meg, hogy segítsen neki megnyomni azt a idézőjelben, nyilván nem praktikusan ő nem nyomhatja meg az ügyfél helyet, de hogy kérte a...
Tehát visszatérhetünk az a bizalomhoz, hogy azért én így jobban szeretem azt valakivel megbeszélni, és akkor vagyok biztos a döntésemben, hogyha ebben egy szakértő támogat.
Ezek mind ilyen trial and fail alapon, hogy ezt kell látni, és hogyha egy jó vállalati kultúrában vagy, akkor félsz attól, hogy valamiben elbuksz. Valahogy, tehát, hogy nyilván, ha folyamatosan elbuksz, akkor valami egészen más gond van, de ugye a lényeg az, hogy azt lehessen látni, hogy a döntéseknek milyen hatásuk van, az milyen eredményt hoz, ha meg nem oké, akkor lépni kell. És a rugalmasság egyébként, na az egyébként nem előnye a pénzintézeteknek, visszautalok arra, hogy azért mamutok vagyunk, és itt jön be egy kicsit a COVID, hogy ami meg egy hatalmas, hatalmas pozitívum az egész elmúlt másfél éves össztársadalmi globális nyomorunknak, amit a COVID hozott, az, hogy megtanulták, azt gondolom, a nagyvállalatok, mi mindenképpen megtanultuk azt, hogy van olyan dolog, amit két nap alatt meg tudunk csinálni, és ezeket a dolgokat adott esetben egy évvel korábban lehet, hogy pont egy évig csináltuk volna. És ennek a fölismerése és a beismerése, és ennek aztán ez az ebből való helyes következtetések, vagy nem biztos, hogy helyes, de a következtetések levonása, meg nagyon-nagyon nagy önuralom, és nagyon nagy önmagunkkal szembeni azonosság, nyíltság és bátorság, azt gondolom. És amikor azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum a COVID-nak, akkor pont ez. Hogy az, ahogy az egyik pillanatról a másikra egyébként a bankszektornak meg kellett azt oldania, hogy remote módon, de ezt úgy érsz, hogy volt az a pillanat, hogy napok voltak arra, hogy ezt megoldjuk, hogy egy egész szektort kellett úgy hazaküldeni, hogy onnét az összeszigorú felügyeleti elvárásnak megfelelően tudjuk úgy intézni és biztosítani az egész gazdaságnak a működését, hogy ezt gyakorlatilag senki ne vegye észre. Ez egy olyan sztori, ami azóta igazából ilyen mint valamilyen mese tulajdonképpen, hogy ilyen meg tudott történni, és hogy mi ebben részt tudtunk venni.
Beszéljünk még erről egy kicsit, mert ez nagyon érdekes, bár már még megfogadom a bűsorot, hogy most már majd nem kell a COVID-ról beszélnünk, de nem tudunk nem beszélni egy kicsit a COVID-ról. Mennyire gyorsan történt ez meg valójában nálatok? Tehát, hogy egy kicsit visszatudtok arra emlékezni, hogy amikor megtudtuk valamikor tavaly február környéke, hogy itt valószínűleg baj lesz, és ez jelentősen meg fogja változtatni az életünket, akkor hogy történt ez pontosan nálatok, és egyáltalán mi történt?
Igen, mi egy speciális eset vagyunk, mert nekünk ugye tulajdonosunk olasz, ráadásul milánói, és a
dolgok közepébe csöppentek.
Annyira a közepébe, hogy a közepébe meg az elejére nagyon. Ez tavaly február 22-e volt az a nap, amikor, ez egy szombati nap volt, amikor egyik pillanatra a másikra lezártak 11 települést, elővárost Milánóban, és mit tesz Isten, mi pont akkor egy igazából háromnapos bankközi sportrendezvényt tartottunk Győrben közel 400 nemzetközi kollégával, köztük 40 olaszszal, és akkor így szombat délután így beütött a hír, hogy hello, de akkor így ezen a 11 településen se kisebe, és voltak, akik konkrétan ott laktak ezekben a települések egyikében, úgyhogy igazából mi egyik például a másikra gyakorlatilag vissza kellett evakuálnunk a kollégákat a másnapi repülőjegyük helyett már gyakorlatilag egy nappal előre hozni.
Lehet a foci meccs, és jegyet kellett
ezt
szerezni. Nagy,
ezt többé-kevésbé ezt pont így kellett elképzelni, hogy a foci meccs, a röplabda, a pingpong, ami ment, és akkor így mondtuk, hogy jó, akkor most mindenki ki, oda pattantunk a laptopokhoz, és mindenki tolta utazási irodákat, tehát ami a vállalatutazási irodák, hogy ezt intézzék, de hétvége van. Szóval ez egy nagyon nagy ijedelem volt. Nagyon nagy ijedelem. És akkor annyi történt, hogy a kollégák elutaztak, és akkor másnap néhányan, akik a bank felelős vezetői vagyunk, gyakorlatilag mi azt látva, hogy lehetséges olyan kimenete az egész történetnek, hogy pillanatokon belül Magyarországot is ez eléri, ugye akkor még ezt nem tudtuk, ez még február volt, február vége. Mi gyakorlatilag léptünk egy olyat, hogy az igazgatóság számára letettünk egy ilyen 10 pontos irányelv javaslatot, hogy milyen elvek szerint fogunk mi hozzányúlni a üzletmenet folytonossági terveinkhez, és ennek az egésznek az első pontja az volt, hogy az első pont az, hogy a legfontosabb az emberélet, második az üzletmenet folytonosság ebben a sorrendben. Ez így volt odaírva. És ez azért ment az igazgatóság elé, és tehát kértünk egy rábólintást erre, meg az, hogy fölállt egy ilyen SWAT teamnek hívtuk, aki azonnal egy teljes felhatalmazást kapott arra, hogy minden, tehát hogy nem volt nagyon-nagyon részletező, de hogy önállóan tudjunk döntést hozni igazgatósági megkérdezési egyeztetések nélkül bizonyos budget határig, és az volt feladatunk, hogy nagyon gyorsan nézzük át az üzletmenet folytonossági terveknek azokat a részeit, amik ilyen különböző havária helyzetekre vonatkoznak. És erre volt gyakorlatilag mi két hét alatt összes létező tervünket hát finoman szólva gyakorlatilag így félretettük, mert minden terv akkor bukik el, amikor a hadszíntéren találkozik az ellenséggel. Tehát, hogy persze hiába vannak, persze az teljesen jó, hogy minden évben csinálunk, gyakorlatozunk különböző katasztrófa helyzetekre, de Covid-ra pont nem. Gyakorlatozott nyilván senki, úgyhogy mi akkor összeállítottunk egy megyei bezárásra, régió bezárásra, akár az egész ország bezárására vonatkozó tervet, hogy akkor mit, hogyan fogunk csinálni, hogy fogunk tudni nyitva tartani, pénzszállítást hogyan lehet biztosítani. És nagyon korán elkezdtünk mi egyeztetni, olyannyira, hogy azok a tapasztalatok, amiket mi abban a két hétben összegyűjtöttünk, aztán a bankszövetség elé is oda került, és ezzel segítettünk a többi banknak is abban, hogy hogyan nyúljanak a feladatokhoz. És igazából azt történt, hogy amikor megtörtént a lezárás, akkor mi már abban a fázisban voltunk, hogy alapvetően mindent tudtunk, hogy hogyan akarjuk csinálni. És működött. De ebbe olyanok is voltak, hogy gyakorlatilag, mint a portyázás, tehát hogy itt is előjött ez a szó egyébként, ez a portyázás, hogy akkor van egy 2000 fős bank, ebből van 600-700 kollega, aki fiókhálózatban dolgozik, az nyilvánvaló, hogy nekik dolgozni kell, tehát akkor, és ebben az ő megvédésük az elsődleges fontos, minden. Így jön be az emberélet. Mi voltunk az elsők, akik azon nyomban hazaküldtünk minden terhes, veszélyeztetett, tehát nem volt különbség, tehát aki már várandós anyuka volt, mindenkit, aki úgy volt, hogy azt hiszem 65 év fölött itt azonnal hazaküldtünk, úgyhogy teljes fizetéssel, tehát hogy teljesen, akkor is, hogyha nem tudott otthonról még dolgozni. Az immunszupresszáltakat mindenkit, tehát ezeket a lépéseket mi mindig gyakorlatilag elsőként tettük meg, szinte az első között az országban, ez egy nagyon fontos dolog volt. Ugye szembesültünk azzal, hogy az otthoni munkához nyilván, hát az azért talán így hello, de kell az eszköz. No, de hát
ez egy újabb digitális transformáció volt akkor a bank életében.
No, de mondom, egy hello, de konkrétan most már ugye 6 plusz milliárd ember kerül lassan karanténba otthon, tehát akkor most mégis honnan szerzünk eszközt, amivel lehet dolgozni. Akkor hogy tud a VPN-nel, hogy tud a távmunkával, hogy tud telefonra. És akkor gyakorlatilag, amikor mondtam ez a portyázás szót, ami egy kicsit ilyen fura, ilyen konnotációi vannak, de itt ebben tényleg konkrétan az történt, hogy az első lehetséges, még technikailag és technológiailag még éppen elfogadható eszközmennyiséget azonnal vásároltuk. Tehát teljesen mindegy volt, hogy ez, ja, hogy ez egyébként nem a cégre van, az a kompatibilis. Édes mindegy volt. Tudjon, megvolt a minimális konfiguráció, amit hozni kell, és abból azon, ami volt, annyit azt megvenni. Mert a kollégáknak, akiknek, mert ugye hirtelen idézőben mindenki otthon volt, kivéve a fiók hálózatban. Akkor egyik pillanatról a másikra a licenszeket bővíteni, akkor a távmunkához szükséges. Tehát ezek ilyen, ez nem úgy van, hogy az egyik pillanatról a másikra így bekapcsolod, mert nem úgy vannak a szerződések. Akkor a beszállító nem tudja teljesíteni. És minthogy nekünk mi lépéselőnyben voltunk, és itt jött a gyorsaság, alapvetően nálunk ez sokkal, sokkal kisebb megrázkodást okozott, mint egyébként a piacon lévő mondjuk versenytársak vagy szereplőknek egy jó részében. Mert mi gyorsabbak voltunk egész egyszerűen.
Akkor azt gondolom, hogy itt az olasz kapcsolat és az olasz háttér az egy szerencsét jelentett ebben a történetben, ezt elmondhatjuk nagyjából.
Mindenképpen. Nagyon érdekes volt, hogy ugye itt mindenki tapogatózott. Ugye, és egy ilyen tapogatózós, visszemlékszünk, hát senki nem tudta, hogy aznap délután mi lesz, nem hogy holnap mi van. És ez a tudás megosztás és a meglévő ilyen prompt tapasztalatoknak a megosztása, ez egyébként ez szektoron belül kezdődött meg, és kevésbé volt jellemző a tulajdonosok felé. Ezért azt gondolom az ember, hogy persze meg az
előtt a konkurensekkel.
Egyrészt nem is úgy, hát úgy a konkurens, nem, senki nem volt konkurense a másiknak. Hát mindenünk ugyanazzal szembesült, hanem a best practice-eknek, megint csak az üzleti titkok és a banktitkoknak a teljes kizárása mellett, de hogy, és pont a bankszövetségnek a belépése mellett, vagy koordinálása mellett, ez nagyon fontos, hogy ki mit tud csinálni. Ugyanis mindenki nagyon-nagyon arra volt ráfókuszálva, hogy a saját országának a hatóságai mit lépnek. Tehát ebből a szempontból mindegy az, hogy mit csinál az olasz, a spanyol, a lett vagy a török. Az az érdekes, hogy a lokális hatóságok mit lépnek, és ehhez persze jönnek azok a központi kompetenciák, amik mondjuk ahhoz, hogy mondjuk például egy eszközhöz való hozzáférésben, ott azért nem mindegy, hogy mondjuk egy kis ország bankja próbál a világpiacon beszerezni mondjuk valamit, vagy hirtelennyében egy 80 országban jelenlévő 100 000 plusz alkalmazottal és 10 plusz milliós ügyfélállománnyal bíró mamut vállalat próbál beszerezni valamit. Hát itt nagyon sokat segítettek a tulajdonos bankok mindenkinek.
Békeidőben egyébként, tehát ott a Covid előtt, és talán most már majdhogy nem utána, mennyire van hatással az anyacég a ti kifejezetten a kommunikációs tevékenységetekre, mekkora itt az önállóság, vagy milyen best practice-eket mutatnak?
Mi egy olyan bankcsoport vagyunk, ahol az egyéni értékek és a lokális értékeknek a tiszteletben tartás az nagyon-nagyon-nagyon magas szinten van. Ez azt jelenti, hogy alapvetően, és ott kommunikációról beszélünk, alapvetően irányvonalak vannak, de a tartalmak, a contentnek az előállítása és annak a módja, az teljes mértékben a helyi lokális piacokra van ráhagyva. Ami most egy picit megváltozott, az az, hogy pont a Covid kapcsán, mint hogy most először történt egy olyan, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok országban nagyon-nagyon azonos megélése volt az elmúlt másfél évnek. Így kialakultak, azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta először, így kialakult egy olyan emocionális és megélési környezet, hogy bizonyos témák mindenhol elkezdtek ugyanazt jelenteni. Ez nem volt jellemző, tehát hogy az egy nagyon-nagyon különböző témák, tehát egy Magyarországon releváns téma, vagy egy közép-kelet-európai témának nagyjából nem sok köze volt mondjuk egy észak-afrikai, vagy egy Maghreb témához, vagy egy angol száz témakörhöz. Ez nem, tehát egyszerűen nem ott vagyunk. De a Covid-dal kapcsolatos alapmegélések, azok viszont nagyon-nagyon hasonlók voltak. És emiatt volt egy olyan döntés a mi bankcsoportunkban, hogy erre megpróbálunk úgy reagálni, hogy megnézzük azt, hogy az ügyfél igény, ami azzal kapcsolatos, hogy így már mindenkinek mindenet tele van azzal, hogy rettegjen. attól, hogy mit hoz a holnap. És értsük azt, hogy ez egy, hogy alapvetően azért ez ott van a középosztálynál, és a középosztály alatt, most gazdasági értelemben a megélhetési szempont, és az alatta lévő szegényebb rétegekben, a mindennapi élettel, és az, hogy miből élek meg holnap, ha elvesztem a munkámat, vagy beteg leszek, ezek a szorongások, ezek nagyon-nagyon ott voltak. És az olyan típusú bankoknál, akik kifejezetten ilyen nagyon-nagyon messz piaccal bírnak, azoknál ez különösen kritikussá jelent meg. A CIB esetében ez nem annyira, mert mi egy úgynevezett affluensebb bank vagyunk, tehát hogy mi alapvetően a mi ügyfél körünk alapvetően a felső középosztály, és aztán prémium és private ügyfélkörön. Szóval hagyományosan mi nem egy ilyen klasszikus népbank vagyunk. De a megélés az még itt is az volt, hogy azért itt előjött a bizonytalanság is. És előjött aztán ugye ezek nagyon pontos méréseink voltak, havonta mértük, hogy mi az ügyfélkörünknek a megélése. És elérkezett a tavaly év végére, középősztályikára az, hogy úgy elérkezett az, hogy most már így, már tényleg elegünk van abból, hogy állandóan rettegünk. És már nem akarok rettegni, legyen már valami, ami egy kicsit ilyen aspiráció lesz nekünk. Ugye ez az aspiráció nyújtás egy alapvetően egy pénzügyek terén, ez egy eléggé veszélyes terep, mert hogy egy felelős pénzintézet nem mondhatja azt az ügyfélnek, hogy álmodj. Ez egy rémálom. Mert ebből jön a felelőtlen költés, a túlvállalás. És a mi megközelítésünk az, hogy a mi szerepünk, mint CIB Bank az, hogy mi hozzásegítsük az ügyfeleket arra, hogy ő felismerje a saját lehetőségeit, annak a határait, és mi abban segítünk, hogy abban a legjobb döntést hozza, azért, hogy az életében ez normálisan előre tudjon lépni. Ez a fajta aspiráció beállítás, ez nagyon nem egy ilyen álmok terepe. De mégis egy pozitivista megközelítés, hogy találjuk meg azt, amitől így jobb lesz neked. És amikor elkezdtünk egy új márkapozíción és egy új platformon gondolkodni, ami most ősszel ki is ment a tévében, ezt egyébként egy joyful dilemmának hívjuk ezt a dolgot, annak a megközelítése pont az, hogy mi ahhoz próbálnánk hozzásegíteni az ügyfeleket, hogy tehát a hétköznapi döntések azoknál mi, tehát ott van a bank, tehát hogy ez így tök jó, tehát azok a nehéz döntések, hogy most egy hitelt vegyek föl, milyen lakást vegyek, de ezek egyébként nehéz lehetőségek, de hogy azt értsük meg, hogy abba próbálunk segíteni, hogy azt meglássa, hogy valójában nem azért vesz föl hitelt, hogy hitelt vegyen föl, hanem hogy utána ez az ő well-beingjét, az ő jól létét tudja támogatni. És mi ebben gondoljuk a szerepünket, hozzásegítsük az ügyfeleket ahhoz, hogy megértse a saját maga világában azt, hogy az ő saját magában mi tesz hozzá neki az ő jólétéhez. És ez egy post-covid időszakban, amikor ugye pont a szorongás volt és a befordulás, ez egy nagyon fontos megélés egyébként, vagy várakozás és aspiráció, amit látunk az ügyfélkörben, hogy ezt várják.
Azt mondod, hogy ebben most kisebb a különbség, a regionális különbség, így, mint ahogy ez korábban
pontosan
volt.
De ez csak pár évig lesz így, aztán utána megint előjönnek a regionális különbségek, mert hiszen így működik, tehát racionális, de márka pozíciók, és persze vannak általános elvek, amiket hozol, de mondjuk egy kommunikációs stílus, ezt mindig adaptálni kell értelemszerűen.
És akkor ez elvezet egységes vagy egységesebb kommunikációs platformokhoz is?
Pontosan. A mi esetünkben ez történt, volt egyébként egy ilyen design sprint folyamat, amit úgy működött, hogy a anyabankunk összehívott egy 10-11 nemzetközi tagbankot az ügynökségeinkkel együtt, és gyakorlatilag egy központi brief alapján mi meg dolgoztunk. És egy ilyen iterációs, egy ilyen agilis sprint folyamat mentén szűkítettük azt, hogy mi lehet az a platform típus, ami kellőképpen rugalmas tud lenni, kellőképpen tud az üzleti stratégiával és a kommunikációs stratégiával, a központi stratégiával megfelelően működni, és aztán ez így szűkült, és végül egy ilyen nagyon-nagyon, egy nemzetközi folyamatban végül egyébként pont a Magyarországon, tehát az általunk és a mi helyi ügynökségünk, a Geometry és azon belül az Ogilvy által kifejlesztett platformot választotta ez a teljes nemzetközi közösség, amiben a döntési folyamatban belettek vonva a helyi üzleti vezetők, a helyi CEO-k is, de nem csak a szakterületek, nagyon-nagyon széles spektrumú választás volt, és ez egy ilyen közös megélés végeredménye lett az, hogy ez a platform jött. És akkor itt is az egy nagyon érdekes, hogy mi történik akkor, amikor ez találkozik a valósággal. És amikor először teszteltük ennek az új platformnak a kreatív ötleteit fókuszcsoportban, mi egyébként soha nem viszünk tévére egy kreatív ötletet, anélkül, hogy ezt előzetesen ne tesztelnénk.
Tehát mind a mai napig mindig fókuszcsoportos teszteléssel
ezt igen, és utána pedig neuromarketinggel mérjük már a végeredményt, tehát az már a végterméke.
Ott már a készfilmeket mondjuk.
Így van. Igen. Lehetne azt is egyébként, lehetne ilyen pretestben is neuromarketinget, de az időben, timingban és budgetingben nem fér nekünk be, tehát inkább maradunk a részletesebb koncepció teszteknél, amikor kognitív és emocionális részen megyünk, de ugye verbalizált módon, és utána pedig teszteljük neuromarketinggel azt, hogy hogyan alakul a figyelemkövetés, amikor nézi a filmet, tehát átmegy az üzenetünk. Na, de ezekben a tesztekben azt csináltuk, hogy ugye néztük azt, hogy mennyire megy át az, hogy a mi ügyfélkörünkben az, hogy tényleg appellálhatunk arra a megközelítésre, hogy figyelj, gondolja te jól létedre. És nagyon-nagyon-nagyon érdekes tapasztalat jött ki, és ez egyébként azt gondolom, hogy ez fontos, tehát hogy ez egy szektor szinten fontos tapasztalat. És erről szoktam beszélni is egyébként a kollégákkal is, meg konferenciákon, és ezt elmondom, hogy az jött ki, hogy a COVID-nak lett egy olyan hatása, hogy kifejezetten és megint csak a jövedelmi szempontból a közép és az alsó középosztálynál is, ugye szakmai szempontból ezt mondhatjuk azt, hogy az SOMR, BC, mondjuk itt célcsoportok, vagyoni célcsoportok, ott a COVID olyan sokkot okozott, hogy minden olyan választási vagy dilemma helyzet, ami egy döntési helyzet, ami arról szólna, hogy túlmutasson az egy nagyon-nagyon földhöz ragadt szükséglet megoldásán, attól mint a tűztől elkezdtek félni. És ez nem volt így a COVID előtti, tehát soha. Tehát ilyen típusú elutasítást nem találkoztunk még. És ez nagyon-nagyon jól látszik, hogy köthető ahhoz az élményhez, hogy olyan bizonytalanságban vannak, hogy az a kérdés, hogy azon gondolkodjon, hogy mondjuk egy felújítás során mondjuk milyen típusú szőnyeget vegyen oda, tehát mert az már azt szolgálná, hogy ő tényleg az ő mindennapi megélésében legyen jó. Ezt, ha itt vagyunk, akkor elutasítás van. Ha ott vagyunk, hogy mennyi oda, hogy azért kell neked egy szobát felújítani, mert nagyobb lett a gyerek, és muszáj azt a falat kiverni onnan, és betenni egy... Ez oké. Okay. De az...
Pont az álmot szedik ki belőle, és közelebb visz a realitáshoz.
De hogy nem is a realitásokhoz, de a realitásoknak a primér szintjéhez. És a magasabb, a well-beinghez, tehát amire azt gondoljuk egyébként, amire a világ mozdul, hogy menjünk már afelé, hogy próbáljunk meg magunkkal foglalkozni, mert ettől leszünk jobbak mindenkinek a társadalom számára is. És ugye munkáltatók is ugye sokat foglalkoznak ugye a munkavállalói jól léttel. De hogy van a társadalomnak egy olyan nagyon-nagyon komoly szegmense, ahol amit megtorpedózott a COVID. És ezért nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen cél, megint csak még csak visszakönyünk, ugye szakmai, persze nyilván egyszer egy, hogy a megfelelő célcsoportnak a megfelelő üzenetformában. És hogy nálunk, mondom, az affluens ügyfélkör, ami nekünk az elsődleges ügyfélkörünk, ott ezzel nincs, tehát ott nincs ez az elutasítás. De azt látjuk, hogy egy alacsonyabb jövedelmi szintű célcsoportoknál ez már bizony sokkal erősebben megjelenik, mint COVID előtt.
Ez nem lesz gátja annak, vagy legalábbis egy darabig gátja annak, hogy például fiatalokat, akik nyilvánvalóan más anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, mint mondjuk egy 45-59-es korosztály, tehát a kereső piacra éppen belépőket megszólítsatok, hiszen ott akkor alacsonyabban lesz vélhetően az
igény. Igen, csak az ő világuk, egyetlen ZX, Y, QK és bármilyen generációnak tartott, és most már újra megyünk az alfa generációba, tehát hogy gyakorlatilag a 25 év alatti generációk teljesen másképp ketyegnek, mint a... Eleve minden generáció másképp ketyeg, de itt mint az azt megelőző. Itt azonban egy nagyon-nagyon tehát egy élményközpontú, önközpontú, individualista generációról beszélünk. Tehát az ő számú, tehát amit látunk, nem a vagyonosodás, és tehát nem az számít, hogy ő most mennyire lesz gazdag, hanem az számít, hogy ő így ilyen peace-ben legyen. Hogy ő így békében legyen, kerülni akarja a konfliktusokat. Tehát ez egy nagyon érdekes generációs élmény, ami most jön ki az iskolákból, és amik ott vannak az egyetemeken. Tehát ez egy nemzetközi jelenség. Tehát, hogy a konfliktusoktól való távoltartás, és ugye a szülői generáció, tehát mondjuk az én a 48 évemmel, akik fiatalként élték meg a rendszerváltást, tehát, hogy mi nem ebbe szocializálódtunk, hanem mi egy sokkal konfrontatívabbak vagyunk. Ők nem. Mások a célok. Nem a vagyonosodás a cél, hanem a well-being a cél.
De ti beszéltek ehhez a generációhoz?
Elkezdünk beszélni.
Elkezdtetek, vagy el fogtok kezdeni?
Minimálisan beszéltünk hozzájuk, és most...
Kénytelenek nyilván, vagy tovább beszélni?
Egyébként kénytelen, mindenki kénytelen, mert hogy új, tehát nyilvánvalóan piac, tehát egyértelműen ők adják a jövő ügyfélbázisát. Tehát, hogy ez kérdésen fölülállt. Mi a konszolidációs munkánkban, ami az elmúlt válság utáni éveket jellemezte, mi alapvetően ott volt egy portfóliótisztítás, tehát mi kijöttünk az ifjúsági szegmensből, mert ez egy nagyon nagy befektetés. Ugyan a jövő befektetés, de hosszú ideig idézőben cash flow szinten, tehát a napi pénzügyek szempontjából az alapvetően de facto veszteséget okoz a pénzintézetnek. És ameddig nem volt helyre rakva a válság utáni években a bank teljes működése, addig ettől el kellett búcsúznunk. Ez nyilván tudva azt, hogy ezt újra felépíteni, az még drágább lesz, és abban nem lehet fél. De nyilvánvalóan ezt a munkát el kell kezdeni.
Ha jól értem a dolgot, a felosztás köztetek, akkor ez részben pont Zsolték csapatára is hárulhat, hiszen talán az élménynek, a márkával kapcsolatos bármilyen élménynek még nagyobb szerepe van ennél a generációnál.
Igen, de érdekes talán, hogy a hagyományos online marketing ennél a korosztálynál már nem működik. Tehát ami kb. 10 év elindult, hogy az online marketing átalakult egyfajta ilyen teljesítmény marketing és bizonyos főleg ugye ilyen teljesítmény témákban nagyon jól működött, azt lehet látni, hogy ennél a korosztály már kevésbé működik. Itt jön vissza nagyon erősen majd a kommunikációnak a szerepe. Tehát a digitális kommunikációnak a jellege az mostan átalakulóban, és ahogy Ádám említette, már elkezdtük, kipróbálunk új dolgokat, újfajta megközelítésmódokat, új csatornákat. Nagyon erős kampányunk volt a közelmúltban TikTokon, Spotify-on, oda gyártott tartalomnak megfelelően, de még nagyon az elején vagyunk. Tehát itt még nem tudom azt mondani, hogy ez a jövő, ez lesz egy év múlva, két év múlva, három év múlva, és szintén még nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mivel lehet majd hatékonyan elérni ezeket az ügyfeleket, a fiatal ügyfeleket.
Hogy néz ki a büdzsétek arányosan? Tehát mennyit visztek hagyományos médiában, leginkább tévébe, hogyha jól gondolom, és mennyi megy a digitális csatornákban most?
Arányt mondok. Mondjuk azt, hogy a teljes budgetnak, és akkor ez nem csak média érint, hanem a teljes meglévő budgetnak nagyjából kétharmada van, amelyik a marketing kommunikáció, és egyharmada, ami a performance marketing tevékenységekre megy. Ennél részletesebbet nem mondhatok, de úgy alapvetően, ha média költést veszük, akkor az arány az nem kétharmad, egyharmad, mert gyakorlatilag a Zsolték által elköltött gyakorlatilag a teljes összeg, az alapvetően média költés, nálunk meg abban meg van non-média, tehát nyilván rengeteg egyéb a PR-től, akár a social PR-en át, a rendezvényeken át, sok egyéb dolog, tehát ha csak a médiát nézzük, akkor ott azért ez eléggé kiegyenlítődik a nap végén, és akár még azt is lehet mondani, hogy az online, és kifejezetten a performance marketingre több pénz megy el, mint amennyi a mondjuk így a hagyományos média felületeken történt költést illeti.
És ami ugye említetted az éveket, gyakorlatilag mi ezt már évek óta így csináljuk, felismertük.
Tehát ez nem a COVID hatására történt, hanem ez már korábban elindult. Ez a,
igen, igen, ez és hogyha kicsit a jövőbe akarunk nézni, nem gondolom, hogy ez az arány ez változni fog, tehát nem gondolom, hogy az online marketing részaránya ez nőni fog, sőt, itt talán előjön az, hogy újfajta megközelítésmód kell majd a marketingben, és nem tudjuk még, hogy milyen jellegű tevékenység, influencer marketing, content marketing, valamilyen member get member, tehát valamilyen ügyfél ajánló marketingre kell majd a büdzsét szállni, tehát itt még ez nagyon érdekes kérdés, hogy fog ez mondjuk 5 év múlva alakulni.
Arra tudtok egy arányt mondani, hogy az online-on belül mennyit költött a klasszikus, ha lehet ezt mondani, klasszikus online marketing, a display kommunikációra, és mennyi minden más? Például mennyire használtak a programmatikot, bekerült ez már a gondolkodásotokba és a napi kelléktáratokba?
Igen, ez ugye mi is elmondhatjuk azt, ami ugye világszinte jelenség, hogy az online költések legnagyobb része az a nemzetközi szereplőkhöz megy. Tehát a nemzetközi nagy cégekhez, Google, Facebook praktikusan.
Ez szerint tőletek is.
Ez nálunk is így van. Ugye nálunk még a költésünk...
Mindig szomorúan hallgatom egy magyar média tulajdonos képviseletében.
Igen, erre ugye vannak nemzetközileg már próbálkozások, hogy ez hogy tud megváltozni, ugye Nyugat-Európában is látunk már olyan, hogy nagyobb média tulajdonosok összeállnak. Általában igaz az, hogy ugye a programmatik ma Magyarországon mondhatjuk, hogy ugye elterjed, de talán nem olyan gyorsan, és nem olyan mértékben, mint azt egyébként nyugaton tapasztaltuk, és ezt láthatnánk. Egyrészt ez talán annak köszönhető, hogy ami bizonyos országon már elterjedt, hogy valamilyen programmatik rendszeren keresztül vásárol már valaki szinte mindenféle médiát, beleértve a Google Display felületét, ez nálunk meg kevésbé jellemző, tehát így nagyjából minden oldalt el lehet érni a Google felületén keresztül. Másik oldalon pedig talán a programmatik, ugye kicsit nehezen, tehát itt az emberi részét nézzük a dolognak, azt látni kell, hogy vannak, akik ezzel foglalkoznak, és automatizált rendszereket fejlesztenek, kezelnek, általában nagyobb hirdetők, vagy olyan hirdetők, akik tényleg teljesítmény alapon működnek és dolgoznak kizárólag, és a kommunikációs rész az kevésbé izgalmas. De van még egy olyan emberi vonás a dolognak, hogy a hagyományos médiatervezésnek mindig van egy olyan szépsége, hogy a esetleg marketingben kevésbé járatos döntéshozónak, ez sokkal jobban meg lehet mutatni azt, hogy én megjelenek ezen az oldalon és ezen az oldalon, mint hogyha odarakok valamilyen teljesen ismeretlen nyugati szót, hogy akkor én ezen a hirdetési hálózaton hirdettem valamit.
Tehát, hagyományos média a bank fiókja ennek az iparágnak akkor, ahol a bizalmat erősített, hogyha jól értem.
Így van. Illetve Magyarország egy kis ország. A média és a média szereplők is nyilván ismerik egymást, tehát megvan azért egyfajta ilyen személyes szerepe továbbra is a média tervezésnek. Ezért gondolom azt, hogy maga a programmatika önmagában még azért nem nőtt túl nagyra, pont azért, mert megvannak ezek a szereplők, akit említettem.
Említetted a két kérdésre, vagy az előző kérdésnél az, hogy a jövőben esetleg content megoldásokon gondolkozok. Ez most mennyire van benne a gondolkodásotokban? Egyáltalán részét képezi-e a mostani mixeteknek? És el tudjátok azt képzelni, hogy akár saját contentgyártóként léptek be erre a területre?
Saját contentgyártóként már most is jelen vagyunk, de egy szűk szegmensen, ez pedig a makro és pénzügyi elemzői terület, tehát ott mi kollégáink rendszeresen gyártanak tartalmakat, amik elég széles körben terítésre kerülnek, nem csak ügyfelek a célcsoportjai, nem természetesen, hanem a média is a maga módján. Egészen biztos, hogy a content visz mindent, és alapvetően a minden egyéb az csak egy ilyen köret lesz hozzá. Szóval itt alapvetően, ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a tavalyi évet, ezt egy elég nagy büszkeséggel tölt el egyébként, hogy azért én elég egy kompetitív darab vagyok. Szóval azért a tavalyi évet a CIB Bank alapvetően megnyerte a pénzintézetek között a közösségi médiában való aktivitásával, értsd az interakció száma, pozitív interakció különböző engagement mutatók alapján, video viewing és minden, és még számtalan egyéb ponton. És mindezt azért tudtuk egyébként tavaly megtenni, mert ugyanis a minden egyes kommunikáció gyakorlatilag a tavalyi évben egyfajta egy content content matrixon belül mozgott, szóval, hogy mi alapvetően történeteket akarunk elmesélni. Nyilván vannak persze taktikailag, amikor egyedi ügyek vannak, például egy nagyon termékspecifikus dolog, vagy valami egy-egy dolog, de hogy alapvetően ez mindig egy történet kontextusban próbálunk kommunikálni, ami nem egy taktikai, hanem mindig egy stratégiai és egy egymásra épülő történet mesélésben öltestet. Most ezt nem kell úgy kérdezni, hogy mi valami, nem tudom, föltartok a spanyol viasz, és itt valami zsenik vannak, és folyamatosan nem tudom, ilyen Mark Twain-i, nem tudom, akármiket. Nem ez a dolognak a lényeg, hanem hogy azért alapvetően minden egyes nagyobb kampányunk, az alapvetően nem kampány, hanem egy content folyamatnak a szerves részét képviseli, és mindegyik az szerint épül, és abba illeszkedik, hogy hogyan tudja azokat az értékeket inkább képviselni, amiket mi fontosnak tartunk.
Mennyire egyszerűsíthetők le ezek a történetek? Ugye ti viszonylag bonyolult termékeket árultok, legalábbis sok bonyolult van köztük, és ezt egy, említetted a közösségi médiát is, ezt egy egyre kevesebb, a fogyasztók által egyre kevesebb időt szentelő csatornába kell ezeket a komplex történeteket elmondani. Meddig juthat el egy pénzintézet, amiről ugye beszéltük, hogy a bizalomra épít, szóval hol van ennek a határa, meddig lehet?
Ennek a határa gyakorlatilag az idézőjelben a lebutításnak a legaljáig el lehet majd menni.
De ez nem fogja rombolni a márkákat, amiket egyébként építetek?
Nem, rombolni semmiképpen. De a rombolni mi saját magunk tudjuk rombolni magunkat, hogyha rosszul végezzük a munkánkat. De attól még, hogy a célcsoportnak egy más igénye van, és egy más kommunikációs térben mozog, az nekünk adaptálódni kell, de nagyon-nagyon világosan kell ragaszkodni azokhoz a márka alapokhoz és értékekhez, ami nekünk fontos. Az, hogy azt egyébként úgy mutatom meg, hogy egy nem tudom, ugráló rózsaszín nyuszika jobbra meg balra kattint a szemével, és így mutatom meg, vagy egyébként valami, nem tudom, szívhez szóló történetet mesélek el idősekről, akik most tanulták meg a COVID hatására, hogy hogyan kell bankolni, és hogy kellett segíteni, ez mind célcsoport specifikus. És igen, van amit, és egyértelműen afelé megy, hogy nagyon-nagyon, tehát rendkívül szétválnak a csatornákon a felhasználói igények. Gyakorlatilag nyilván fiatal szegmenseket Facebookon nagyítóval nem lehet megtalálni, tehát nyilvánvalóan Instán találjuk meg, a Spotify-on találjuk
TikTokon,
meg, TikTokon találjuk meg, és be volt egy nagyon nagy kísérletünk, egy döbbenetes eredményeket hoz. Egészen elképesztő eredményeket hoz, letöltés számban, megnézés, és konkrétan üzleti eredmény számára. Nyilván nem akarom az üzletüket ebben így, nem tudom, megtolni, de tapasztalatokat kérdezel, tehát hogy érdekes, hogy van olyan célcsoport, akiket itt lehet megtalálni. A Facebookon meg klasszikusan a középkorú és annál idősebbeket lehet, és náluk lassabb tartalmakat, mélyebben átdolgozott tartalmakat tudunk hozzá. Ez meg ott működik.
És mindezt tud egy egységes márkaképet.
Persze, a nap végén mondom, tudnunk kell, hogy merre tartunk, és hogy mit akarunk mondani, hogyan keretezzük.
És a programatik fejlesztés, fejlődés és fejlesztés ebben talán majd segíthet, hiszen egyre jobban kell szofisztikálni, hogy kinek milyen üzenetet juttatunk el. És ami még nagyon fontos talán ebből a szempontból, hogy a hagyományos online, teljesítmény alapú online marketingben most már kialakult egy évek óta tartó ilyen állóháború, úgymond, tehát valamennyi szereplő nagyon egyszerű, szinte ugyanolyan üzenettel telebombázza az internetet, és próbálunk egymásra bidelni, tehát minél, elérni azt, hogy talán minél több ügyfelet tudjunk elérni adott költségvetésből. A jövő talán ezt hozhatja, hogy ki hogy tudja a márkáját pozícionálni, ki hogy tud új csatornákat találni, új üzeneteket találni, és ezeket tényleg már jóval célzottabban eljutatni majd a közönséghez.
Mennyire dolgotok nektek a magyarok, hát közhelyszerűen és legendásan alacsony pénzügyi műveltségének a fejlesztése, növelése?
Ez olyan, mint a levegő. tehát ezt így levegőt így veszünk. És
neked jobb az edukált fogyasztó? Aki elolvassa az apróbetűt, aki részleteiben belemegyen?
Sőt, vannak, akik egyébként itt tartanak, vagy lehet hallani, hogy az nagyon nem jó, amikor a kekeckedő ügyfél, aki kérdez. Nyilván van, aki egyébként konkrétan azért van, mert hogy troll, tehát hogy ezt most így felejtsük el ezt a költet. De minden ügyfél kérdés mögött tehát valamilyen információ hiány van, és nagyon-nagyon nekünk az, hogy az ügyfelek edukáltak legyenek, felelős döntést tudjanak hozni, ez nekünk az alapérdekünk, hát hiszen a saját magunk környezetében rejlő kockázatokat tudjuk csökkenteni. És ez pedig nyilvánvalóan a tudás, ismeretek megosztása, és minél inkább tudatosabban vásároljanak. És ez igaz az, tehát, hogy itt jön a szerep, hogy nem csak arról van, hogy tudatos bankolás, hanem ez a tudatos fogyasztás. Tehát nekünk a tudatos fogyasztói szerep az nagyon-nagyon fontos. Tehát kifejezetten jó az, hogyha egy fogyasztó tudja azt, hogy ő mondjuk csak és kizárólag, nem tudom, mondjuk helyi termelők által gyártott élelmiszereket nem tudom, fogyaszt, tehát tudja, hogy csak ezeket fogja vásárolni, mert emögött van egy stabil, vagy stabilnak tűnő világkép, amiben van egy tudatosság. És a tudatosság aztán az így transferálódik máshova is. És aztán, amikor ő pénzügyi döntést hoz, akkor egy biztosabb talajon állunk, hogy ő nem fog egy olyan kockázatot magára húzni, ami az ő saját pénzügyi biztonságát megkérdőjelezi. És a nap végén nyilvánvalóan a bankoknak, akik bizalmat vesznek és adnak, és a közben pedig az ügyfelek pénzügyi stabilitásáért is felelnek, nyilván tanácsadók, ugye nem helyettük döntünk, ez nagyon-nagyon fontos.
Tehát a tudatos ügyfél az a nem bedőlő hitel, ha te szempontodból.
És a legjobb. És igenis kérdezzen. És igenis van amikor legyünk őszinték, hát van, amikor a hátunk közepére kívánjuk, hogy még 38 kérdés jön, de aztán utána ezt le kell így söpörni magunkról, hogy hello, de hát ez egy fontos dolog.
És a versenyt is tulajdonképpen ilyen szempontból hogy támogatjuk, hiszen gyakorlatilag folyamatosan valamennyi banki összehasonlító oldalon jelen vagyunk, támogatjuk kvázi ezen cégeknek a tevékenységét, és ugye ilyen, így tovább menve a különböző médiákban is, az ilyen szakértői cikkekben megjelenünk, hiszen nekünk ugye elemi érdekünk az, hogy az ügyfél ilyen oldalakon is tájékozottabb legyen, nem csak a banki termékek szakmaiságát, de árazását és feltételeit illetően is.
Az mennyire nehezíti meg a ti mindennapi munkátokat, vagy akár a stratégiai munkát, hogy azért a bankok sokszor a politikai kommunikációban, nem a legvágyottabb partnerei mondjuk úgy a politikának, hanem sokszor mutatják be sötét szereplőként őket. Ez mennyire nehezíti meg, hogy ezt hallják az emberek és a ti fogyasztóitok is, és mennyire nehezíti meg a velük való kommunikációt?
Nem tette könnyűvé, de nem szabad soha összekeverni politikai kommunikációs környezetet egy hosszú távú stratégiai jelenléttel. Ezt úgy kell érteni, hogy nyilvánvalóan egy ellenszelet jelentő közbeszéd, vagy egy úgy alakuló közbeszédben nyilvánvalóan nagyon nehéz például edukatív tartalmakat adni, de attól még pontosan ugyanannyi pénzügyi szüksége van, vagy adott esetben lehet, hogy még nagyobb pénzügyi támogatási szüksége van az ügyfélnek, mint egyébként mondjuk azt, hogy békeidőben. De attól még, hogy ugye itt jön egyébként pont a klasszikus bankoknak, a nagy úgynevezett bankoknak azért a nagyon nagy stabilitása, és akár több évszázados, itt a São Paulo esetén, ez 600 éves bankházról beszélünk. Szóval ezt felfogni, hogy ez mit jelent, ez például azt jelenti...
Átéltek néhány politikai vihart.
Na, és akkor erre mindig szoktam azt mondani, hogy nem ti voltatok ott, hanem egy másik médium néhány évvel ezelőtt, vagy jó néhány évvel ezelőtt, amikor a válságnak lement az első pár éve, és akkor kértek egy interjút itt a nemzetközi bankokat koordináló milánói divízió vezetőjével. És akkor ott megkérdezte a újságíró kollega, hogy de hát, szóval mégis így, ilyen komplexen nézve, holisztikusan. Tehát miért jó egy bankcsoportnak ilyen típusú környezetben Magyarországon maradni? És akkor az volt a mondás, amit nagyon-nagyon nehéz megérteni ilyen pici hétköznapi problémák esetén. Most nem a pénzügyi vásárra gondolok, hanem hogy amit így a fogyasztói oldalról. Hogy az a helyzet, hogy mi egy ilyen több száz éves bankház vagyunk, hát mi túléltünk napóleoni háborúkat, meg volt a 100 éves háború, meg volt ilyen 30 éves háború, meg voltak az 1800-as évek is forradalmai, meg világháborúk, hát most ez van, amikor, ez majd lesz holnap, tehát hogy meg lesz holnap után, tehát a bizalmunk egy rendszerben az nem taktikai, hanem stratégiai. És ez azt jelenti, hogy igen, tudtuk azt, hogy tudják a tulajdonosok is, hogy adott esetben van egy olyan környezet, ami nem kedvez mondjuk egy banki kommunikációknak, de majd túl leszünk rajta, és hogyha van egy nagyon erős van egy nagyon erős elköteleződés egy ország felé, és általában, és a bankcsoportok kifejezetten ilyenek, hiszen mélyen bekerülnek egy gazdaság működésébe, hogy az elköteleződés az nem egy-két évről szól, és nem egy-két évben meglévő nehézségekről beszélünk, hanem túl leszünk rajta, és igen, nem jó, voltak korábban jobb évek, ez most nem jó, majd megint lesznek jobb évek, és mindenki a felé dolgozik, hogy egyébként a nap végén az ügyfelek egyébként elégedettek legyenek.
Vége felé közeledünk a beszélgetésnek, egy személyes záró kérdés, hogy van-e valami olyan, amit személyesen elvisztek magatokkal így az elmúlt másfél évből a Covid-ból, és ami veletek marad, és ami segíteni fogja később, akár a szakmai életeteket, akár a hétköznapi életeteket.
Azt gondolom, hogy én szerencsésnek mondhatom magam, mert egy tapasztalt, stabil és jó csapat van mögöttem, és ez az elmúlt másfél év megerősített minket abban, hogy független attól, hogy volt ez a krízis, még talán így többet is, és jobban is, és jobban együtt is tudunk dolgozni, mint bent az irodában. Személyesen nekem pedig olyan szempontból szerencsés volt az időzítés ennek a vírusnak, hogy ennek a járványnak, hogy egy 2 éves és egy 5 hónapos pici lányom van, és így láthattam az első hónapokat, első nagy élményeket, így tulajdonképpen így mélyebben tudtam átélni, így, hogy otthon vagyok velük, otthon voltam velük.
Én gondolkodok valami frappáns válaszon, és valójában nem tudok rá semmi olyat mondani, milyen katartikus...
Nem elvárás.
Tudom, persze. Én inkább csak azt mondom, hogy én ezt az elmúlt másfél évet, lehet, ez egyfajta aberráció, de hogy én ezt nagyon-nagyon jól éltem meg. Egész egyszerűen az történt, hogy szakmai értelemben azért nagyon-nagyon kevésszer adatik meg az, hogy kommunikációs vezetőként és marketing kommunikációs vezetőként egy globális válságot éljél át, úgy, hogy felelős vagy azért, hogy te akár több ezer ember abban a cégben, és az a több százezer ügyfél, annak legyen rendben mindene, hogy holnap van holnap, és tudjunk alapvetően egy biztonságot adni. És ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megélés volt ebben, és azt végig élni, hogy ebben a mi vállalati kultúránk mennyire jól működött, az egy hatalmas élmény volt. Ez szerintem órákat lehetne beszélni, és nyilván nem fogunk róla, de valahogy az van, hogy egy minden azon múlik, hogy egy munkahelyen, hogy tudunk-e emberként is ott lenni. És ezek nagyon-nagyon kicsit ilyen nyálas nagy szavak, de hogy valójában a nap végén tényleg azon, hogy így tudunk-e egy szerethető környezetet teremteni. Mert akkor, hogyha baj van, akkor ott vagyunk egymás mellett. És ez itt most nagyon-nagyon-nagyon erősen kijött. Hogy melyek azok a vállalatok, ahol ez működött, és melyik azok, ahol ez nem. És a Cikkbank az egy olyan hely volt, ahol ez nagyon-nagyon működött.
Ha nem is frappáns, de szép végszó volt ez.
Megkönnyezem magamat ezért a mondatért.
De sírva búcsúzunk sírva a búcsúzunk. Hallgatóktól. Én meg tőletek nagyon szépen köszönöm nektek is, meg természetesen hallgatóknak is, hogy hallgattak és hallgatnak minket. Dunai Zsolt és Szinai Ádám a Cikkbanktól volt ma a műsornak a vendége. Ez itt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámpiaci beszélgetős műsora. Körülbelül 2 hét múlva folytatjuk más szereplőkkel. Viszontlátásra, sziasztok! Yeah.